Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet Mikeás könyvéből fogok olvasni. Először az 5. résznek az első 4 versét, utána pedig a 6. részből az első 8 verset. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével, akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. A 6. résztől folytatom. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened? Mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Míriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Moab királya? Mit válaszolt neki Bálám, Béor fia? És mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak én a magasságos Isten előtt, talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvétleli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Imádkozzon.
Ma délőtt kicsit fogunk nézni a Mikiás könyve, és azt kell látni, hogy ebben a könyvben háromszor van egy ciklus. Amikor először van egy vád, egy ítélet, és utána van az ok a reménységre és az örömre. És amikor gondolkoztam arról gondolkoztam, hogy mindnyájunk életünkben vannak ilyen hullámok, vannak olyan nehézségek, és utána jön az, hogy Isten ad nekünk valami reménységet. Felsorolom egy párat. Az utolsó időkben nagyon sok ember küzdik anyagi problémákkal. Amikor jönnek ezek az anyagi nehézségek, amikor minden hónapban egyre többet kell fizetni a törlesztésekre, akkor az ember valahogyan elsőgedában. Valahogyan úgy érzi, hogy nincs semmi kifele út ebből. Vagy az ember küzdik egy betegséggel. Lehetséges a legnehezebb egy betegséggel sokszor az, amikor az orvos mond nekünk, hogy van valami probléma, de még mindig nem tudnám mondani, hogy mi az a probléma. És az ember abban az időben bizonytalanságban van. Kétségben van esve, hogy mi lesz vele. Vagy az ember benne van abban a betegségben, és akkor az a kérdés, hogy meddig tart ez? Mikor lesz vége? Mikor fog végre hatni azt a gyógyszert, amit adtak? És az ember elcsüged. Mindnyájunk az életünkben kell szembesülni a halállal. Mindnyájunk már tapasztaltunk azt, hogy van, vagy volt valaki, aki nagyon közel állt hozzánk. És az az ember meghalt, és amikor ez történik, az ember hogyan tud feldolgozni azt? Van egy idő abban a folyamatban, hogy az ember érzi, hogy itt a vége. Nem tudok tovább menni. vagy van egy kapcsolat az életünkben, ami egy időre egy nagyon jó barátság, és valami történik, és tönkre megy az a kapcsolat. És akkor, amikor ez történik az ember életében, megint egy olyan érzés, hogy hogyan tudok tovább menni az életben. Van-e reménység, van bármi lehetőség, van bármi kifele út. Vannak más dolgok, amikor van valami tulajdon. Valaki betör a lakásodba. Valaki lop valami tőled. Tegnap este kaptam egy e-mail az édesanyámtól, és írt az egyik nagynénimről. Az a nagynéném, én azt mondom, hogy most egy ilyen völgyben van. Majdnem 80 éves, két hónappal ezelőtt meghalt a férje. Már az Alzheimer's korral is küszködik valaminit, és az édesanyám írt most, hogy elveszett a pénzt arca. Lehetséges, hogy elveszett, lehetséges, valaki lopta, a nagynéném nem is tudja. De ott van, benne volt az összes irat, egy kis pénz, ami neki valószínűleg sok pénz. És akkor az ember, amikor egy ilyen helyzetben van, akkor az ember valahogyan fölfelé néz, de imádkozik, de úgy érzi, hogy az imádság nem megy tovább, mint a plafont. És akkor az a kétség jön. De ugyanakkor látjunk azt, hogy ezek a hullám völgyek után van valami reménység. Isten a megfelelő időben adja a megszabadítást, adja a reménységet, hogy tudunk tovább menni. Az első Korintus 10. részben, a 13. versben Isten azt mondja, hogy nincs olyan kísértés, ami túl nehéz. Nincs olyan kísértés, ami olyan nagy, amit az ember nem tud kibírni azt. Természetesen hozzá kell tennem ahhoz a gondolathoz, amit nem tud kibírni, ha bízik az Úrban. Mert én azt mondom, hogy igenis vannak olyan helyzetek, hogy ha mi nem kapaszkodunk Istenhez, akkor valóban teljesen reménytelen. De mi látjunk azt, hogy ezek a helyzetekben jönnek azok a pontok, amikor Isten ad a reménységet. Amikor Isten ad a gyógyulást. Amikor Isten hoz egy új lehetőséget az életünkbe. Vagy lehetséges csak annyira, hogy Isten hoz egy testvér, aki tud ott lenni mellettünk, és együtt sírni velünk. És így tud vigasztalni minket. A Mikiás könyvében látjunk itt az első rész, amit felolvastunk az ötödik részben. Ez volt a vége fele a második ilyen pont, amikor beszélt a mélységekről, beszélt Izrael bűneiről. És utána adott azt a reménység. Amit olvasunk itt az ötödik részben, az első versben, hogy Isten küld egy mesiást. Itt látjunk, hogy ez a mesiás Betlehemben születik. Azt kell tudni, hogy a Betlehem egy olyan város volt, ami lényegében kimaradt a számításból. Amikor más helyekben, az Ószövetségben felsorolnak a városok, Judeában nem találkozunk Betlehemmel. Az egy olyan kis helyiség volt, egy olyan helyiség, amit nem volt semmi híre. És az az érdekes, hogy Isten kiválasztotta azt a helyet, hogy abból a helyből fog jönni a reménységet. Onnan jön a megváltó. Ha tovább olvasunk az ötödik részben, látjuk, hogy történik egy ugrás itt. És ez, ami nehéz a Bibliával, amikor látjuk egy proféciát, mert az első versben beszél arról, hogy Jézus jön a világban, mint kisgyerek, Betlehemben. De utána a folytatásban beszél arról az időről, amikor Jézus újból fog visszajönni a világba, és amikor ő valóban lesz a király, aki fog uralkodni ezen a földön. És én azt mondom, hogy ezt a tudat kell, hogy adjon nekünk valami reménység. Tudhatunk azt, vagy esetleg érzünk, vagy tapasztalunk azt, hogy jelen pillanat a világ rossz irányba megy. De azt is tudhatunk azt, hogy valamikor, mi nem tudjuk mikor, de valamikor lesz vége annak. És lesz egy idő, amikor Jézus itt fog uralkodni ezen a földön, mint király. Ez reménységet adhat nekünk. Most lapozunk és nézünk a hatodik rész. Egy nagyon érdekes helyzet. Egy olyan helyzet látjunk itt az első öt versben, mint ha a bíróságon lennünk. És ott, amikor a bíróságon van, amikor Isten mond valamit lényegében egy vád Izrael ellen. Ő azt mondja, hogy itt vannak a tanúk. Kik voltak a tanúk? A hegyek. Mert a hegyek ott voltak, amikor Isten szövetséget kötött Izrael. Ők láttak azt, hogy Isten mit ígért nekik. És ebben a pár versben Isten próbál mutatni a népnek, hogy ő hűséges volt ahhoz, amit ő megígért. Egy kicsit furcsa nekem, hogy a két helyzet, amiről beszél itt, mert először beszél Egyiptomról, és azt, hogy ők hogyan jöttek ki Egyiptomból, ami én azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb esemény az Izrael történetében. De utána a másik dolog, amiről beszél a ötödik versben, amikor kezd beszélni Balakról, a Moab királyról, van egy pár fejezet a Mózes negyedik könyvében, egy pár fejezet, ami foglalkozik ezzel a királyval, és egy profitával, Balaammal, de én azt mondom, számomra ez sohasem volt egy nagyon fontos ószövetségi történet. Én azt mondom, hogy voltak sokkal érdekesebb, nagyobb helyzetek, amikor Isten felszabadított az ő népe, amikor Dávid győzött Goliát ellen. Miért nem arról van szó itt? És azt kell tudni, hogy a zsidók követtek a naptart. És voltak különböző ünnepek, amit ők ünnepeltek a naptár szerint. Ahogyan mi a naptár szerint, december 25-én ünnepeljünk azt, hogy Jézus Krisztus született a Földön. Ahogyan mi tavaszon ünnepeljük a feltámadást, azok olyan dolgok, amit benne van a mi naptárunkban. És úgy ünnepeljük. És azt kell tudni, hogy az Izrael naptárban ugyanaz az időben ünnepeltek azt, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, és azt, hogy Isten megvédte őket, és őrizte őket a Balak király ellen. So valószínűleg, amikor Mikiás mondta ezt a proféciát, pont akkor volt az évben, amikor a nép ezt a két dolgot ünnepeltek. És azért ő beszélt erről a két eseményről. És ő mond nekik, hogy ne felejtsünk el, hogy Isten mit tett velünk. Nem tudom, hogy mi a helyzet veled, de velem én nagyon könnyen tudok elfelejteni a jó dolgokat. Különösen, amikor a nehézségben vagyunk. És szerintem mindnyájunk könnyen elfelejtsünk azt, hogy Isten milyen hűséges volt hozzánk a mi életünkben. De elfelejtünk ezt, amikor a halál árnyéka völgyében járunk. De érdekes, amit Dávid mond a 23. Zsoltárban, hogy amikor ő járt ebben a sötét völgyben, ő azt mondok, hogy nem félek semmi bajtól. Miért nem fél? Folytatja. Mert te velem vagy. Dávid tudta, hogy a legmélyebb ponton az ő életében, hogy akkor is Isten vele van. És fontos, hogy mi tudjunk, hogy ez igaz. Isten velem volt, Isten velem van, és Isten velem lesz. Ez, amit ő megígér. Lehetséges, hogy amikor mi ott vagyunk, a sötét völgyben, hiányzik az érzések. Az érzés az, hogy ő elhagyott minket. Ő azt mondja, hogy most már sétáljál egyedül egy kicsit. Én nem leszek veled. De a Biblia nem tanít ezt. A Biblia azt mondja, hogy ezek a helyzetekben is Isten velünk van. Nagyon fontos, amikor mi ezek a mély pontokban vagyunk, hogy ne adjunk fel a reménységet. Szeretnék adni egy kis feladatot mindenkinek most. Gondolkozva egy kicsit, az utolsó években mik voltak azok a helyzetek, amikor látod azt, hogy Isten veled volt. Valahogyan fontosnak tartom azt, hogy mi tudunk felállítani azok a mérföldköveket. Mik voltak azok a pontok? És én azt mondom, hogy jó valahogyan leírni ezeket. Készíteni valami napló vagy emlékkönyvet. Hogy hogyan tapasztaltam az Isten jelenlétet az én életemben. Hogyan láttam azt, hogy ő hűséges volt. És utána legközelebb, amikor van egy mély pont az életedben, akkor lehet fölvenni azt a könyvet, ahol leírtunk azt. Ha mi nem tudunk leírni semmit, akkor tudunk fölvenni a Bibliát. És tudunk olvasni azt, hogy Isten hogyan mutatja azt, hogy újból és újból ő hűséges. És ő velünk van. Nagyon könnyű, amikor mi abban a mély ponton vagyunk, valahogyan A szemüvegünk olyan, mint egy napszemüveg, ami nagyon-nagyon sötét, és a napszemüveg sötét, semmit nem tudunk látni. Fontos, hogy mi tudunk abban az időben fölvenni egy olyan szemüveget, hogy tudunk látni Istent. És tudunk emlékezni arra, hogy ő milyen Isten. A folytatás itt a hatodik részben egy nagyon érdekes számomra, amikor a szerző kérdezi, akkor mit tegyünk? Vigyünk áldozatot az Úrhoz, és utána megyünk, mi lenne, ha vigyünk 10,000-t, akkor esetleg az megoldana a problémát. Vagy akkor, ha 10,000 kevés, akkor esetleg áldozatul kell odavinni az első született gyerekem. Miről van szó itt? Isten bárki, bármikor várna ezt? Tőlünk, hogy mi áldozatul odaadjuk azt. Nem arról van, egy lehetetlen dologról van szó, hogy 10,000 állatot odavinni, az embernek nem tudna ezt csinálni. Lehetetlen képtelenség. Valahogyan ő azt mondja, hogy Isten, én kevés vagyok ehhez. Én nem tudok csinálni ezt. Egy hasonlót olvasunk az Új Szövetségben, az 1. Korintus 13-ban, amikor van szó a szeretetről. 13. 1. Korintus 13:1-től. Ha az emberek vagy angyalok nyelven szólok is, szeretet pedig nincs bennem, a következő, és ha profétálna is tudok, utána ha a hegyeket tudnék mozdítani, ha tudnám szétosztani az egész vágyamat, hogy nem marad egy filler nekem se. Ha vállalnám a tűz halálat, félsőről olyan dolgokat, ami lehetetlen. Az ember nem tud angyalok nyelven beszélni. Az ember nem tud mozdítani egy hegyet. És Isten nem várja azt, hogy mi áldozatként adjunk magunkat itt a tűzben. De valahogyan, amikor az ember mindig keres, mindig az a gondolat, hogy én mit tudok tenni. Én szeretnék tenni valamit, hogy rendbe jöjjön az én kapcsolatom Istennel. És én azt mondom, hogy hiába való, ha mi próbáljuk tenni valamit. Mert bármit, amit mi próbáljuk tenni, az kevés. És Isten azt mondja így, hogy ezek a dolgok nem kell nekem. De ő azt mondja, hogy van valami, ami sokkal fontosabb, ami kell nekem. A szívedet. Ha tudsz odaadni a szívedet, akkor minden rendben lesz. A 10,000 áldozat, az angyalok nyelvek, az nem kell. A 8. vers. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mi kíván tőle az Úr. Csak azt, hogy él törvénye szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Isten azt várja, hogy mi odaadjunk a mi szívünket. És ha mi odaadjunk a mi szívünket, a következmény lesz az, hogy helyesen viselkedünk, vagy helyesen éljünk. Amiről van szó itt, hogy éljünk az ő törvénye szerint. Törekedj a szeretetre. Hangsúlyozom azt, hogy élni a törvény szerint az nem az üdvözítő eszköz. Az nem a mód, ahogyan valaki üdvözül. Teljesen világos nekünk az Új Szövetségben és az Ó Szövetségben, hogy a törvény által senki nem üdvözülhet. A példa, amit használtam, amikor beszéltem erről múltkor, az, hogy ha valaki beteg és használ egy lázmerő, vagy ha magas az ember vérnyomása, és használ egy vérnyomás mérő. Amikor én használom egy vérnyomás mérő, azt a vérnyomás mérő mutat nekem, hogy magas a vérnyomás. De általában, ha én használom egy vérnyomás mérő, és látom, hogy magas a vérnyomásom, mit csinálok? Én kezdek egy kicsit izgulni. Hú, magas a vérnyomás. Ez nem jó. És várom egy fél órát, és még egyszer mérem a vérnyomásom. És mi lesz? Még magasabb lesz. Mert már kezdtem félni, és kezdtem izgulni. Én azt mondom, hogy egy vérnyomás mérő nem tud segíteni senkit abban, hogy legyen alacsonyabb a vérnyomása. A vérnyomás mérő csak mutatja azt, hogy egy probléma van. Én megyek az orvoshoz, az orvos fölír egy gyógyszert, az ember szedi a gyógyszert, és amikor az ember szedi a gyógyszert, akkor meggyógyul. Az orvos nem fog fölírni nekem azt, hogy naponta egyszer kell használni a vérnyomás mérő. És ha azt használsz naponta, egyszer meggyógyulsz. Ez nem a vérnyomás mérő feladata. A vérnyomás mérő mutat nekem, hogy van egy probléma. És utána kell használni a megfelelő gyógyszer. Az Isten törvénye mutatja az embernek, hogy ő bűnös. A törvény nem tud szabadítani a bűntől. A törvény jobban segít minket látni azt, hogy mi a probléma. Mi nem tudunk üdvözölni a törvény megtartás által. Ez lehetetlen. A törvény vezet minket Krisztushoz, és a megtérésünk után a törvény kifejez nekünk, hogy mi az Isten akaratát. És mi akkor próbáljunk a törvény szerint élni, mert tudjunk, hogy ez, ami tetszik Istennek. Nem azért, mert emiatt üdvözölök, nem emiatt, mert ha ezt csinálom, Isten jobban fog szeretni engem, hanem azért, mert ez a helyes, és ez a jó. Türeked a szeretetre. Megint azt mondom, hogy az ember nem a szeretet által üdvözöl, hogy én szeretem másokat, hanem azt látjuk, hogy mi azért tudunk szeretni másokat, mert Isten először szeretett minket. Mi csak egy eszköz vagyunk az ő kezében, mi tovább adjunk azt a szeretet, amit mi kapunk tőle. Ha én nem kapok semmit tőle, képtelen vagyok továbbadni a szeretet. Először kell mennem a forráshoz. Ha valaki még van egy tábortűz, és utána akar hazamenni, akkor fog egy vödör, lemegy a patakhoz, hoz a vízet, ráönti a tűzre, hogy a tűz elhoz. Teljesen fölösleges, ha én egy üres vödört oda viszem a tűzhez. Először kell mennem a patakhoz. Amikor megyek a patakhoz, akkor van víz. Ez ugyanez a szeretettel. Egy üres vödörvel én nem tudok szeretni senkit. Először megyek a forráshoz, kapom a szeretet, és utána azt tudok tovább adni. Az utolsó gondolat itt. Légy alázatos Isteneddel szemben. Pár héttel ezelőtt, amikor néztünk az Efézus 4. rész, beszélgettünk az alázatról, és valahogyan én újból és újból látom azt, hogy az, hogy mi megértünk az alázat, az nagyon fontos. Én azt mondom, hogy alázat nélkül az ember nem tud megtérni. Alázat nélkül lehetetlen a megtérés. Mert az alázat az ember elismeri azt, hogy ő képtelen megmenteni saját maga. Az, hogy mi fordulunk Istenhez és kérjünk az ő segítséget, én azt mondom, hogy az kifejez az alázat, ami bennünk van. Az alázatosság miatt mi forduljunk Istenhez a megtéréskor. És én azt mondom, hogy szinte fontos a megtérés után. Az alázat. És én azt mondom, hogy mindig föntáll az a veszély, hogy mi kezdjünk azt mondani, hogy fú, de én milyen jó vagyok. Én már olyan sok keresztény könyvet olvastam, hogy most már én tudom, hogy mit kell csinálni. Én sokkal többet tudok, mint te. Ha ezt mondom, akkor már nincs bennem az alázat. Nincs bennem az alázat, hogy én tudom mondani, hogy Isten nélküled senki vagyok. Érdekes, hogy milyen helyzetek okoznak az alázat. Én csak gondolom, hogy ha valaki vak, milyen nehéz lenne az? Mert én azt mondom, hogy az egyik érdelem mindig kell függni más emberektől. Az ember korlátozott abban, amit ő tud csinálni. Ha valaki béna és nem tud járni, akkor megint az, hogy függni kell más emberektől. Nehéz függni másoktól. Mert mi bűnösök vagyunk, mert mi büszkék vagyunk, mert mi valahogyan inkább saját magunkban bízunk. És Isten azt mondja itt, hogy az nem a megfelelő út. A megfelelő út az az alázatosság bennünk. Hogy mi így járunk vele. És én azt mondom, hogy állandóan mindannyiunk életében ez egy lecke, amit tanulni kell. pont, amikor azt gondoljuk, hogy most már értettem. Most már alázatos vagyok. Én azt mondom, hogy akkor is megint veszélyben vagyunk. Mert megint azt mondjuk, hogy valamit tett. Én valaki vagyok. Majdnem azt mondom, hogy kezd lenni, én alázatosabb vagyok, mint ő. Nem a mi feladatunk nézni, hogy mi van a másik emberrel, hanem a mi feladatunk, ahogyan álljunk Isten előtt. Mi tudunk alázatos lenni előtte. Mi tudunk úgy állni az ő igéje előtt. És mondani neki, hogy Isten, amit te mondsz nekem, amit te mutatsz az igéje által, én kész vagyok megtenni azt. Bármit, amit mondsz, én kész vagyok megtenni azt. Az az alázat. Ha én azt mondom Istennek, hogy várjál egy kicsit, az egy kicsit túlzás. Az már sok. Én azt mondom, hogy az már nem alázat. Nagyon nehéz így élni. De hogyan látjunk itt? Ez, amit Isten vár tőlünk. És ahogyan látjunk a történelemben, az Izrael életében, amikor az emberek készek voltak Isten előtt, megbánni a bűnünket, amikor készek voltak vele járni, akkor látjuk, hogy Isten ott volt és gondoskodott róluk. Legyen az mennünk. Csak azt, hogy él törvény szerint töreked szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Imádkozzunk. Isten, amikor most készüljünk a karácsonyra, segíts minket látni azt, hogy mi az, ami igazán fontos ilyenkor az évben. Segíts minket látni és megérteni azt, hogy a külső formák nem a legfontosabbak. Hanem a legfontosabb azt, hogy mi van a mi szívünkkel. Tudunk-e alavetni magunkat magadra. Kérjünk, hogy segíts minket először látni azt, hogy te milyen vagy. Segíts minket jobban megérteni azt, hogy te hűséges vagy. Hogy te irgalmas vagy. Hogy te szerető Isten vagy. És utána kérjünk, hogy segíts minket, amikor küzdködünk a saját büszkeségünkkel. Segíts minket, hogy tudunk leborulni előtted. És mondani neked, hogy nem az én akaratom, hanem a tiéd. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.